16. fejezet. A műhely és környéke. A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támad gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor, a legnagyobb lírikus költő, és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek és találkoztak, beszéltek egymással, s velük egyszerre élt és írt Vörös Marti Mihály is. Valóság ez, nem mese. De miért fogytak el, és hová lettek azok az anyák, akik szülték őket? Mert azután is születtek még emberek, hercegek, grófok, nemesek, tudósok és írók, sőt, már a paraszt asszonyok is szülhettek volna nagy embereket. De az érkező szukresztencia oly csodálatosan kicsi volt a forradalom előttihez képest. Mi természetellenes processzus, hogy mikor a legjobban elszaporodnak az óriások, egyszer s mind meg is szűnnek. Csak vegyük például az írói világot. Az új emberek voltak éppen nem is mondhatók folytatásnak. Végig tekintve az írók gyűlhelyein, sehol se bukkan fel nagyobb röptű tehetség. Úgy tűnik fel az irodalmi generáció, mint egy folyton vékonyodó oszlopsor, de közvetlen a nagy oszlopok után egy-két fokozatosan kisebbedő oszlop hiányzik. A dimenziókban olyan nagy az esés, hogy úgy tűnik fel, mintha egy generáció, amely az esésre előkészítsen, kimaradt volna. Melegségéből, bensőségéből is veszített az írói élet. Nincsenek már pilvax asztalok, 10 jó barát együtt. Nincsen már Vörös Marti, az írók atya, aki maga köré gyűjteni őket és emelni pályájukon. A szent berkeken zúzmara ül, a kritikus már nem nevel, csak ír. A tehetségek vagy elcsenevészednek, vagy visszariasztanak, és akkor az a megnyugvás, hogy nem voltak tehetségek. Sokakat a lapcsinálás öl meg, másokat a lábra kapott bohémizmus, egy obtromba divat, amely szinte dogmává emeli, hogy az író könnyelmű, rendetlen életű fráter legyen. Ki ezzel különbözik, mind nagy szellem a közönséges életű filisztertől. Még nagyobb változást idézett elő a lapok elszaporodása, minél fogva le kellett tenni arról a hagyományos szokásról, hogy a lapokat kizárólag írók csinálják. Az elszaporodáson kívül a közönség fokozódó igényei is kizárták, hogy azok More Patrio szerkesztessenek. Szerkesztőség hova tovább büró lett, ahol rendszeres, pontos, megbízható munkásokra volt szükség, és így keletkezett az írók mellett egy külön osztály, az írni tudó mesteremberek, akik írnak ihlet nélkül, komponálás nélkül, írnak a nap minden órájában, amikor kell, írnak mindenről, írnak olyat, amit nem is éreznek, és olyat, amit mások gondoltak ki. Ez eleinte szokatlan volt, mint hogy az írók többre tartották magukat az újságíróknál, szükségképpen megkülönböztetésekre vezetett. Apró kotériákra szakadtak szét a tollforgatók. A lapok kötelékében nem levő írók, mint valami felsőbb lények bújtak össze külön-külön kis csoportokban valamely kávéházi asztalnál vagy kis kocsmákban. A lapoknál dolgozó írók ellenben már rendesen megmérgezve a politika által, pártállásuk szerint barátkoztak. Valamely közös gyűlhely nem igen volt, és ilyet soha többé nem is sikerült összehozni. Ennek oka főleg abban kereshető, mert az irodalom nagyjai nem törődtek többé az irodalom kis embereivel. Arany János majdnem láthatatlanul élt az akadémia hideg falai közt, mint a dalai láma. Báró Ötvös József nagyúr, aki definit in pissem politikusban végződik, s nem tartja magát az író familiához. Jókai Mór csak a lapjai révén tart némi kapcsot az írókkal. Báró Kemény Zsigmond pedig mindinkább távolodott a szép literatúrától. A fiatal és növekvő írókkal senki se törődött, pedig a vajda szükségét még az ulá cigányok is érzik. A patriarkális iskola, amely irodalomtörténetünk régibb nagy alakjainak lelki nemességét hirdeti, örökre bezáródott. Mesterek most is voltak, de a tanítványokról tudni sem akartak. Egyes kisebb-nagyobb írói csoportok az újságjaik körül verődtek össze. A Hölgyfutárnak volt a legnagyobb írói tábora, köztük a népszerű Tóth Kálmán, akinek minden sikerült, amihez fogott. A Vasárnapi Újság mellett is csoportosult egy kisdet, komolyabb igyekezetű társaság. Ez volt az Akadémia és Kisfaludi Társaság csemeteiskolája, innen szedte a tagokat. Némi irodalmi politikát csak az úgynevezett akadémiai klik csinált Csengerivel, Gyulaival és Salamonnal az élén. Kemény Zsigmond és barátai a Szervita téri Michalek étteremben vacsorágattak esténként. Ide tartozott Királyi Pál, Olá János ügyvéd, politikai cikkíró Kecskeméti Aurél, Tomori Anasztáz és Danielik. Ötvös József és barátai a Rát könyvkereskedésében kaszinóztak délelőttönként. Itt lehetett látni néha Deák Ferencet is, ki nagyon szerette ezt a kisvárosias mulatságot, és érdeklődött a jövő menő írók és a megjelent könyvek iránt. Idegen elemek közé csak egyetlen egyszer kezdtek fesztelenül bevegyülni az írók, mikor a Nemzeti Kört látogatták, mely a hajdani Pilvax kávéházzal jóformán állt ellenben az úri és Zsibáros utca szögletén 1861-ben új életre ébredt. Teleki László hozta újra divatba, ki mindennapos volt a kényelmesen berendezett termekben. A jobb nevű írók leginkább ide jártak, hiszen a kör mindkét igazgatója, Báró Kemény Zsigmond és Jókai író volt, de persze az utóbbi ide se járt. Tóth Kálmán, Dobsa Lajos, Vadnai Károly, Bolnai Betlengróf, Szegfi, Rózsa Ági, Szigeti József, Bajza Jenő. És az akkori publicisták csak nem kivétel nélkül itt töltötték estéjüket, kényelmesen érintkezve a politikusokkal, kik közt még nem képezett válaszfalat az, hogy az egyik Deákhoz, a másik Telekihez szított jobban. Az 1861. országgyűlés alatt még közös klubban tanácskoztak, a Gizella téri kioszkban, de mind a két árnyalat már akkor is szívesebben időzött a Nemzeti Körben, hol egyszer s mind ízletes konyha állott rendelkezésükre. A kör egyéb iránt csak egy pár évig virágzott ebben az alakjában. A provizórium vége felé feloszlott, és a Deák párt foglalt el ideiglenesen a pompás első emeleti termeket, és a megmaradt bútorokat, melyek közt volt egy rozoga zongora is, amelyen Deák Ferenc mulattatására az aranyszakállú Tóth Vilmos zongorázott esténként dalokat énekelve a zenéhez. Az öreg úr, aki nem járt soha színházba vagy hangversenyre, csodálatos módon szinte átszelleműve tudta élvezni a Tóth Vilmos játékát és gyönyörűen csengő hangját, melyel talán nagyobb karriert futott be ezen egyetlen hallgató, bólintgató mormogása folytán, mintha két világrész fejedelmei és zsúfolt színházai előtt produkálta volna torkának kincseit. A nemzeti kör pogányok kezére kerülvén az írók is visszaszálingóztak saját külön barlangjaikba. Az aranyökörbe, a kis pipa étkező asztalaihoz és az örök fészekbe, a kammonba, hol több nemzedék fordult meg sorra, egyszerre is. Innen kezdődik a pályafutás, és innen végződik. Öreg züllött írók isszák itt a kapucínert, és az ország minden részéből felgyülem lett, foglalkozást nem talált, vagy nem tűrő többnyire, excentrikus alakok, akik érzik, hogy valami mozog bennük, némelyikben talán giriszta. A nagy meghasonlottak és a nagy reménykedők. Ide járt a megférhetetlen Vajda János, bozontos fejét szügybe vágva, mint a kivert bika. Ő egész életében a kezdőírókkal tartott, és villámokat használt a társalgásban, nem szavakat. Mennyi ambíció lobogott és égett el füstös, máj színűre festett helységekben. Itt lógázta lábát Berecz Károly, a leglustább ember Közép-Európában. Itt ugrált a kéneső elevenségű Shakespeare jóskat széke József, kinek világverő tervei örökké tervek maradtak. Itt bukkan föl először egy hórihorgas oláhos alak Balázs Sándor, mindenki idegenül tekint rá, pedig egy év múlva ő lesz itt a legotthonosabb törzsvendég, s magyar Dickensnek fogják nevezni, akik a titulusok osztogatásában nem fösvények. Esténként itt tartlizik Szegfi Múr, akiről azt hiszik, hogy ő van hivatva a magyar paraszt megrajzolására. Ó, szegény Szegfi, bizony könnyebben el lehetne hinni rólad, hogy feltalálod az örök mozgonyt. A kammon az anyaköpű. Ha nagyon megtelik, rajokat bocsát ki. Innen szakad ki egy napon a kávéforrás csoport. Toldi Pista, Berci, Kágai, Rákosi, Balogh Tihamér. Innen verődik össze az írói kör, mely az aranysas melletti Ilkei ház első emeletén, majd a Nemzeti Színház bérházában helyezkedik el a jó Szigligeti elnöklete alatt. De ha kikívánnak egyes kisebb-nagyobb csoportok, s hátat fordítnak a füstös ősfészeknek, vannak annak provinciái is, ahonnét viszont ő szívja fel az új erőket. A Filinger kávéház kezdő íróiból, a Korona kávéházban tanyázós, mindent leszóló zsenikből, s a folyton fejlődő lapok munkatársaiból nyer folyton folyvást, új tagokat. A kammon tehát megdönthetetlenül főgyűlhelye az íróknak. A nagy kerek fehér márványasztal körül szinte állandóan ül egy pár író reggel, délelőtt, délután, bemessze az éjfél utánig. Jönnek, mennek, disputálnak, álmodoznak és panaszkodnak. Mennyi jó szándék születik itt, amely sose válhatik tetté. Egy-egy szerkesztő, ha bevetődik és novellát vagy verset kér egyikétől másikától, úgy véli az illető, mintha a dicsőség kapui nyílnának édes bizsergést okozó csikorgással. Egy irodalmi bőrze ez a nagy asztal, de néha esténként kettő is tele van. A kiadó itt keres vállalatához szerkesztőt, a szerkesztő munkatársakat. Az író legények herbergje. Ide gyűlnek össze a facér újságírók is. Vidéki polgármester újságot akar alapítani a városában, innen visz szerkesztőt. A színházi direktor le akar egy darabot fordítatni, itt keres fordítót. Valami nagy úr, aki olyan hivatalhoz jutott, ahol beszédeket kell tartania, titkárt keres, azt is találhat itt. Érdekes kompánia, bárki bármit mond. Vadnai Károly a szarkazmusával, Komulcsi a zamatos kiszólásaival. A dadogó Balázs Frigyes sületlen megjegyzéseivel. Ródi Zsigmond a nagy kombináló a naplónál dolgozik, de jók a jéghoz szít. Ugyancsak itt van sülve főve P. Szatmári Károly. Valóságos oligarha a fiatal írók közt, akinek latifundiumai, illetve már kötetei vannak. Mert az itt a ranghatározó. Ide járt az első hazai takarékpénztárnak az írókkal tartó Szkup csinálja, Madas Károly. Klé István, Halász Géza doktor, Pák Albert és Pálfi Albert képezték köztük és az író közt a hidat. Lévén mind a ketten takarékpénztári részvények tulajdonosai. Halász Géza doktor, ki néha töltött káposztás ebédekre hívja meg az írókat, azt állítja, hogy ez a világ legelőkelőbb társasága, amin őt fejedelmek se élvezhetnek. A kammun bérlője azonban nincs annyira meghatva. Ő gyönge közönségnek tartja, mert egész fél napig ott könyökölnek egy pikoló mellett. Pedig nincs igaza, amikor Marton Feri feljön Nagyabonyból, vagy ha Szemere Miklós vetődik le Lasztócról, még pezsgőt is isznak a kammonban. A hon embereinek is ez a tanyája. Itt található úrházi, a Jókai jobb keze, a hon első cikkírója az új egy alatt. Elmaradhatatlan társa Dienes Lajos, aki szintén Jókai embere, mondjuk a bal keze. Egy pár csinos dolgot írt a gyerekek számára. Most az üstökös mellé van szerződtetve, arról nevezetes, hogy a Lánchídon megölt Lambergbe ő szúrta be állítólag elsőnek a zsebkését. Szerette a hazát meg a borocskát, de az üstökösért nem nagyon rajongott, és akárhányszor megtörtént, hogy a hanyagsága miatt nem jelenhetett meg időre, Jókai meg se pirongatta emiatt. Jó volt a munkatársa iránt, mintha ő függne azoktól. Aki egyszer hozzábejutott, az ott maradhatott örökre. Ha rossz fát tett a tűzre valamelyik, arra haragudott egy kicsit, de ez csak abból állt, hogy került a vele való találkozást. A honnak a kammon volt a gyarmata, mint ahogy a pesti naplójé a Mihalek kompánia. A külső kéziratok innen kerültek ki. Munkatársait a kammonból sorozta. Ami hírt a kammonisták megtudtak, vagy ami közölnivalót kigondoltak, azt a honnak szállították. Akkor még nem volt szervezett, tehát egyöntetű hírszolgálat. Minden lapnak mások voltak az újdonságai. A kammonban bálványozták Jókait annélkül, hogy ő ott valaha megjelent volna. Egyetlen klikhez sem tartozott, nem törődött Szigligetin kívül egyetlen kartársával sem, inkább a politikusokhoz vonzódott. Ezek holt a napjáig imponáltak neki, ami végre is magyar vonás. Hogy író ismerőseit teljesen el nem felette, annak csak helyrajzi oka van. Az irodalom mindössze 2-3 holnyi területen fért el. A magyar Atén az egyetemi templom galambos kerítésétől a Ferenciek templomáig terjedt. Itt vannak a nyomdák, szerkesztőségek, könyvkereskedések. Itt készülnek a lapok és a könyvek, a gépek zúgása közt. Itt laknak a kiadók és az írók. Mint Párizsban a Cartier-Latemben diák, Jeruzsálem utcában rendőr, itt a nap minden órájában, akár zegernye esik, akár napsüt, egyre rajzanak az írók. Itt jön nagy paksamétával a hóna alatt Toldi Ferenc, megáll beszélgetni a templom bejáratánál Zicsi Antallal. Most ugrik le egy bérkocsiról Báró Ötvös József, és fölmegy Tétova lépteivel nyilván Kemény Zsigmondhoz. A kúria épülete felől ellenben Salamon Ferenc jő egy közös esernyő alatt a beteges Pák Alberttel karon fogva. Talán éppen arról a színdarabról beszélgetnek, amelyet közösen írnak, és amely sohasem fog az első jelenetnél tovább fejlődni. Minthogy a szereplő személyek, a lusta Salamon szerint, olyan jó ízűen beszélgetnek, hogy lehetetlen őket elválasztani. Lauka és Balázs Sándor a szomszédos kiskocsmában lesik, gyík tekintettel az ablakon át hordáruk visszaérkezését, ki kéziratot vitt, és pénzt van hivatva visszahozni a szerkesztőségből. Ilyen helyen lévén a műhely, Jókai a kis területen jövet menet kénytelen találkozni az írókkal, kicsinyekkel, nagyokkal. Újakat mutatnak be neki, és így marad némileg folytonos összeköttetésben régi és új generációkkal. Mindig a legújabbak bálványozták a legjobban. A kortársak hűvösebbek, nem lehet elsiklani a jelenség fölött, következtetésekre csábít. A közönség tehát ront alakján. Ám bár nem így vagyunk-e akkor sok más, kiválóbb embereivel. De most az egyszer nem a szokásos mondatba fogózunk, hogy senki se nagy a komornyikjai előtt. A hiba a komornyikokon van, kik a nagyságot értelmetlenek felösmerni, ha némi fogyatkozásokkal van vegyítve. Mintha két fejedelemségre szakadt volna szét az irodalom országa. Jókainak és Arany Jánosnak töményeznek a klikkek és kotériák. A régi írók Aranyhoz tartanak, a fiatalabbak Jókaihoz, mióta az Egy magyar nábobot és az üde szépségű Kárpáti Zoltánt megírta. Jókai érzi, hogy hol erős, és soha se látjuk közeledni az úgynevezett előkelő írói csoportokhoz, a hagyományos vaskalap embereihez irodalmi kérdésekben. Mindig a kicsinyekhez, a mobhoz húzódik. Ezeket gyámolítja lapjaiban, sőt, nem egy hadjáratot indít amazok ellen. Az akadémia és a kisfaludi társaság benső ügyeiben nem vesz részt. A boszorkány konyhák főztjeiben nem kavar. Jobban is szerették ezt így az akadémiai körök, és nemigen tukmáltak rá szerepeket. Neki is kényelmesebb volt a saját munkatársai közt élni, kiket nem annyira az írási művészetük, hanem inkább a saját vonzalma, Slavateri tudománya szerint válogatott össze. Egyszer egy durva zekés széke ifjú állított be hozzá, hogy fogadja fel lapjához. Hát mit tud írni? Eddig még nem próbáltam mást, instálom csak levelet, hanem azt hiszem, hogy mindent meg tudnék írni, amit kívánnak. Nem olyan könnyű az, ahogy gondolja. Nem is olyan nehéz a székelynek, ahogy gondolnák. Megtetszett a Góbi beszédje fejformája Jókainak, és alkalmazta. Így lett nevezetes férfiú Bakcsi Ferenc. És első példánya azoknak a mindent tagadó politikusoknak, kik azóta nagyon elszaporodtak, kik a fehéret is feketének mondják, ha a párt érdeke kívánja. Azt állította egyszer, hogy a Lónyai Pikulái nem magyar pénz, lerántván Lónyait egy pár sorban, felfortyant a vén nénike a Pesti Napló. Hogyne volna magyar pénz, mikor az egyik oldalán magyar címer, van a másikon magyar felirat. Milyen nem magyar hát a szegény Pikulának? A belseje, vágta oda, a meggyőződés fájó keserűségével Bakcsi. Erősebb politikusok nem voltak eleinte a honnál. Urházit felváltá Illési György, kívülről a Deli gróf Keglevics Béla írogatott, de cikkeik nem sok vizet zavartak. Ha nem Jókai írta a Cicerót, az olvasó gyorsan fordította belső lapra. Jobb politikusokhoz csak a koronázás után jutott a hon, mikor már semmi se hiányzott a dombból, s Ludvig János és Csernátoni János egyszerre két honba jutottak a hontalanságból. Különben nem is volt szüksége a honnak egyelőre jobb politikusokra, mert a hon ebben a zöld állapotában indult virágzásnak, s ha valahol úgy ebben áll a visszásság, hogy a lapot, ha jól megy, nem szabad javítani, ha pedig jól van szerkesztve, de nem megy jól, rosszabbul kell szerkeszteni. Jókai maga oly vonzerő volt, amely mindent pótolt és felettetett. Hova tovább, a lapjainál is kezdtek új talentumok fejlődni. Már az előszobában ott találjuk füstölgő petróleum lámpa gyérfényénél a szép jellemű bozontos üstökű Visi Imrét a szedés fölé hajolva jegyezgetni. Most még csak korrektor, inkább a nyomdai személyzethez tartozik, mint sem az urakhoz. Egykor azonban a József város országgyűlési képviselője lesz. A kis benyílóban a szelíd Törzs Kálmán tákolja az újdonsági rovatot. Ő egy nagy alföldi várost fog képviselni egy napon. Az átellenes asztalnál Szakmári György ír. Izzadó üstökkel rágva a tollat, a segédszerkesztőnek sok baja van írásának megfésülésével, de azért ő is bejut a parlamentbe egy erdélyi kerületből. Végig tekintve a szerkesztőségi szobákon, feltűnik egy vézna, halcsík elevenségű ifjú emberke, aki sietve jön-megy, sietve beszél, sietve írja a nagy kusza betűit, s maga szeretné teleírni az egész lapot. Ez a kis hegedűs Sándor. Még csak most szagolt hozzá az újságíráshoz, de azért már ő úgy viselkedik, mintha ő találta volna fel a könyvnyomtatást. Erős akaratú legényke viheti valamire. Ha Luca nap volna, s olmot öntene a jövendő beléje, aki most valahol a Stáció utcai Jókai ház valamelyik szobájában olvasgatja a bácsi regényeit, egy miniszteri szék sziluettje mutatkoznék a megolvadott anyagból. Valahol egy furcsa, nyakkendőtlen alakot pillanthatnánk meg, aki hosszúra ragasztott, papírpántlikát adogat a szedőknek. Ez György Aladára, tanügyi rovatnak a lap specialistájának összecsinálója. Itt kezdte hírlapírói karrierjét Lukács Béla, ki egy pár csinos beszéd írt már eddig is a vasárnapi újságba. De jönni fognak később a szobákba újabb és újabb emberek. A ragyogó tollú báró Kass Ivor, a szerény kis reporter Márkus József esténként írja meg a városházán történteket, kevés sejtelmével annak, hogy milyen nagy város lesz Pestből egykor az ő főpolgármestersége alatt. Egy sápadt szeplős körteképű poéta fogja ollózni a külföldet, akinek a szíve tele van dallal, s aki szerint a világ csak hangulat. A múzeum melletti mágnás negyedben egy utca fogja nevét őrizni, pedig de sokszor nem volt lakása. Itt lesz, vagy talán már itt is van, Frecskai János, a mester szavak szorgalmas gyűjtője, a mulatt arcú közgazdász, Mudrony Soma megérkezik, a maga idején a maró pennájuk kissé zűrzavaros Bartók Lajos, a kedves dalú Szabó Endre. Jól nézd meg a szobákat, a pókhálós falakat, a ritkán felmosott padlót, jámborolvasó, mert ilyen termőföld nem mindenütt van. Ezek a szegény fiúk, kik súlyos igába fogott rabszolgáknak látszanak, ahelyett, hogy elcsene vészesednének, mind szépen növekednek ebben a füllett levegőben, meggörnyedve ezeknél a nyomorult puhafa asztaloknál. Papír szemét között gyökereket eresztenek lefelé, és nyúlnak-nyúlnak fölfelé, mert egy éltető napsütlere álljuk, az a glória, amely a Jókai feje körül sugárzik. Jókai ugyan keveset érintkezett munkatársaival is, de teljes szabadságot adott nekik a labban, úgyhogy mindenki kibonthatta szárnyait, ha voltak neki. Szívesen tett meg egyet-mást érdekükben, kivált később befolyásának virágjában. Emlékezetesek a Borsszem Jankó gúnyolódó képei, amelyekkel, mint fiahordó kenguru viszi kerületről kerületre szemita arcú híres munkatársát, Horn Edét, annélkül, hogy el tudná sütni. szerkesztőségbe feljön naponként, de már készen hozza a regény folytatást. Olyan szerényen nyújtja azt a segédszerkesztőnek, mintha az volna az ő gazdája. Ha cikket akar írni a reggeli lapra, akkor délben is betekint a műhelybe, hogy a legfrissebb táviratokból, vagy a munkatársak szóbeli előadásából tájékoztassa magát az aktuális események legújabb stádiumáról. Ilyenkor elmond valami anekdotát, vagy egy sziporkázó ötletet, mely szájról szájra fog szállni délután a kammonban, és mindenütt, ahol írók tanyáznak. Még egy pár szót vált a szerkesztőségi szolgával, aki a legbizalmasabb pénzügyminisztere. Ő tudja és igazítja titkos váltóit, s azzal hazamegy vidáman, mert mindig megelégedett. Játszi filozófiával, szelíd mélázó humorral veszi a bajokat, melyek egy szerkesztőségben folytonosan kölykeznek. A redakcióban ritkán írt valamit, vagy éppen soha, kivéve nyilatkozatokat és helyreigazításokat, mikor tudatták vele, hogy ez vagy az megharagudott valamely közleményért, itt járt veszekedni. Békeszerető ember volt, mindjárt a panaszkodóhoz pártolt, és éppen nem tartotta virtusnak makacsul megállani valamely állítás mellett, amit a modern szerkesztők úgy igazítanak el ravaszul, hogy közlik a cáfolatot is, de azért fenntartják azt is, amit cáfoltatnak. Jókai készséges volt a visszaszippantásban, nem dől le azért Budavára, és szívesen adta a flastromokat a sebekre, melyeket a gyerekek, így hitte a munkatársait, ütöttek az emberek érzékenységén, úgyhogy a hon hemzsegett a sok nyilatkozat kimagyarázás és helyreigazítástól. És bizony igen gyakran megtörtént, hogy Jókai az igazságot is helyreigazította, ha nagyon szépen megkérték, hiszen azért se dől le Budavára. Budavára nem is dőlt le, de a gyerekek sokszor morogtak, és a háta mögött megszólták emiatt a dicsőségtől, népszerűségtől körül ragyogott principálist.